Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Deutsche Telekom IT Solutions Unmute All nevű podcastjának aktuális adásában. Különleges nap a mai, nem csak azért, mert kettesben ülünk a stúdióban Petrovics Istvánnal, hanem azért, mert egy bizonyos témáról fogunk beszélgetni, és egy olyan témáról, ami engem különösen érdekel, mégpedig egy hatalmas tévedésemet fogjuk boncolgatni. Amikor ugyanis leültünk Istvánékkal az innovációról beszélni, akkor azt mondtam, hogy én egy történetet tudok egészen biztosan az innovációhoz kapcsolódóan, ami szerintem borzasztóan érdekes, és az az, hogy amikor éppen zajlott a Space Race, vagy magyarul talán űrversenynek hívják, akkor ugye az amerikai és a szovjet oldal próbálta bebizonyítani a saját technológiai felsőbbrendűségét azzal, hogy kijuttat először kutyát, majd majmot, vagy embert az űrbe, majd embert a holdra, és mindenféle felületen zajlott ez a verseny, akkor az amerikaiak dollármilliókat, egyes vélemények szerint dollármilliárdokat költöttek arra, hogy az űrben is használható tollat fejlesztenek ki, miközben a szovjetek, a szovjet blokk, abban az időben akár úgy is mondhatnám, hogy mi ceruzát vittünk, ami nyilvánvalóan egész más elven működik, mint a toll, ergo a súlytalanság állapotában is teljesen klasszul működik, és röhögtünk a markunkba, hogy az amerikaiak meg rengeteg pénzt kötöttek arra, hogy egy toll működjön az űrben. Szóval, hogy én ennek a tudásnak a birtokában kicsit szerénytelenül beszélgettem erről a dologra, amikor egyszer csak István azt mondta, hogy...
Egyébként tudta, de hogy ez a történet nem így van. Sziasztok!
Elmondod esetleg, hogy akkor hogy van?
Nos igen, nem is gondolnánk, hogy mekkora problémát okoz az írás az űrben egyébként. Nyilván én sem tudom testközelből, hogy ez hogy működik, csak utána jártam a témának. A ceruzával több baj is van. Először is a ceruza az grafitból van, a belső, ami nagyon-nagyon éghető. Akkoriban, amikor ezek a fejlesztések zajlottak, meg elindultak, akkoriban az volt a divat, vagy az volt az alkalmazott tudomány, hogy 100%-os oxigén környezetben vannak az űrhajósok a kapszulában, illetve a ruháikban. Ebben az esetben a grafitot gondolom nem kell különösebben bemutatnom, hogy tud viselkedni minimális hőhatására, gyakorlatilag sisterekbe lángolva ég. A másik probléma pedig az, hogy a grafit, ahogy a ceruzát használjuk, mi ezt a Földön nem nagyon veszük észre, de apró kis porszemcsék potyognak le róla. Ez a mi esetünkben a papíron marad, meg általában leszórjuk a papírról, amikor eltesszük a füzetet, esetleg egy picit elkenődik, és akkor bosszankodunk, hogy jaj, a matek leszke, hogy néz ki. De az űrben ezek a porszemcsék, ezek nem ragadnak le a papírra, hanem ezek szállnak a levegőben, bekerülnek szembe, tüdőbe, illetve érzékeny elektronikai komponensek közé, és a grafit, mint tudjuk, elektromosan vezető is tud lenni adott esetben. Nyilván ez sem növeli a megbízhatóságát ennek a megoldásnak. Erre kerestek. Egyébként mind a két oldalon kerestek grafitceruzára helyettesítő eszközt. Amennyiben jól tudom, az amerikaiak fejlesztették a saját tollukat, de egyébként mechanikus ceruzát használtak ők is, tehát ez a része sem teljesen igaz a viccnek.
No, várj egy picit, rakjuk ezt helyre, ezt a dolgot. Tehát akkor az elején mindenki ceruzával kísérletezett? Mindenki azzal próbálkozott?
Igen. Illetve mindenki ceruzát használt az elején, amíg fel nem merültek ezek a problémák. Ugye ezt egy sajnálatos eset indította be a grafitnak a leváltását, ami 67. januárjában történt az Apollo 1-jel, amikor is a 100%-os oxigén környezetben egy szikra hatására egy komplet űrhajó égett ki. Ez volt az egész fejlesztésnek a indító eseménye.
Oké, rendben van. Tehát akkor a ceruza nem jó, mert leég az űrhajó, az nem az az optimális működés egy űrhajónak, hogy kigyullad. Ha jól tudom, igen, a Földön gyullad ki ráadásul.
Hát kigyullad, csak a megfelelő helyen és a megfelelő időben kell, hogy ez történjen.
Semmiképpen nem az indítás előtt.
Nem, és nem a tetején, hanem az alján.
Világos, és, világos. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag nem egy fellövés történt, hanem egy olyan fajta kigyulladás, ami nem igazán felelt meg a céloknak. Oké, okay, értem, tehát akkor ceruza nem jó, az én történetem kuka, akkor ceruza helyett adja magát a golyóstól, ennek ráadásul magyar vonatkozása is van, bizony, magyar feltalálóval. Miért nem használta a golyóstollat? Akkor mi volt ebben a bonyolult?
Mert a golyóstollal több probléma is van. Az egyik az, hogy gravitáció kell ahhoz, hogy a tinta az a golyó közelébe szeressen menni. Ezt a Földön nem nehéz reprodukálni, mindannyian így használjuk a tollat, az űrben viszont egyáltalán nem evidens a tintának, hogy merre van előre.
Ez akkor ugyanaz a probléma, amikor azon gondolkoztam, miközben beszélt, hogy mikor, de hogy próbáltam én már függőlegesen fölfelé írni golyós tollal, ne kérdezz meg, hogy miért, de az élmény az megragad bennem, és akkor egyszer csak úgy tűnik, mintha kifogyott volna a tinta.
Igen. Igen, ez így történik, mert a golyó körüli tinta az egész egyszerűen elfogy, és nincs utánpótlása. Illetve hát a levegő kezd el beszivárogni a tinta mellé, ami megint csak nem jó a tintának, de ez már egy teljesen huszadrangú kérdés az esetünkben.
Tehát akkor egyszer akár beszélgethetünk arról is, hogy hogyan romlik meg a tinta, hogyha levegő éri?
Adott esetben igen.
Jó, ezt tegyük félre máskorra, ez izgalmas téma, de megint tanultam valami jó, de térjünk arra vissza, hogy akkor miért nem jó a golyóstól? Egyrészt a gravitáció hiánya miatt, van még valami, amiért gondot jelent?
Másrészt maga a golyó. Azokat a körülményeket, amik egy űrhajón uralkodnak, nem feltétlenül bírja. Hőingadozásnak, olyan mértékű hőingadozásnak van kitéve, hogy sok teszt azt mutatta, hogy a golyó meg tud szorulni a tollnak a hegyében, és onnantól kezdve hiába van gravitáció, hiába van bármi, a tinta egész egyszerűen nem jön ki belőle többet.
Ezek szerint hőingadozás van az űrhajókban olyan mértékű, ami nagyobb, mint ami a Földön általában van. Én azt gondoltam, hogy az űrhajósok, ha nem is nagy térben, de viszonylagos komfortban utazgatnak. Ezek szerint ez nem igaz?
Ez mostanában már így van, de annak idején szintén divat volt az, hogy kísérleteztek ugye folyadékhűtésű meg fűtésű ruhákkal, mert sokkal egyszerűbb volt azt megoldaniuk esetenként, hogy magát az űrhajósnak a testét hűtség-fűtség monitorozzák, mint hogy az egész környezetet fűtették, persze az egész környezetet is, de simán előfordultak olyan esetek a űrhajózás történetében, amikor az űrhajósok nem megfelelő körülmények között kellett, hogy teljesítsenek, és akár írni is kellhetett nekik.
Tehát akkor azt megtanultuk, hogy a grafitceruzától kigyullad az űrhajó, a golyóstól meg egy rendkívül igényes íróeszköz, hiszen nem mindegy, hogy hány fok van, nem mindegy, hogy van-e gravitáció. Mi lett a megoldás?
Nos, hát kísérletek mind a két oldalon zajlottak, és információk alapján a szovjet oldalon a zsírkrétával folytattak kísérleteket, aminek valószínűleg nem véletlen, hogy az utóélete az óvodákban megmaradt, és sehol máshol szinte.
Azt jól gondolom, hogy az óvodákban nem jelent az problémát, hogy a zsírkrétának a darabjai azok ugyanúgy szabadon kószálhatnak gravitáció híján, hiszen általában az óvodákban van gravitáció.
Így van.
És zsírkréta is.
Így van. Gyakorlatilag a zsírkréta egyetlen előnye, hogy elektromosan nem vezet, de minden más problémára ugyanúgy nem ad megoldást, mint a grafitceruza. És hát a amerikaiak elindították a saját fejlesztési projektjüket toll témában. Valószínűleg kísérleteztek filctollakkal és golyóstollakkal is, de erről nincsenek pontos információink, ami viszont biztos, hogy itt jön a képbe Paul Fisher, aki rajongott az űrprogramért, lenyűgözte az összes fejlesztés, amit a NASA létrehozott az űrprogrammal kapcsolatban, és megkereste jóval korábban a NASA-t, hogy nem érdekli őket egy golyóstól, ugyanis ő neki volt egy vállalata, a Fisher Pen Corporation, de a NASA azt mondta, hogy köszönjük szépen, nem vagyunk érdekeltek egy ilyen külső fejlesztésben, és gyakorlatilag elküldték. Ő úgy döntött, hogy üssek ő, én annyira bírom ezt az egész témát, hogy csinálok egy olyan tollat csak azért is, ami működni fog az űrben. Úgyhogy ő magánvagyonából 1 milliót beletolt a kutatásfejlesztési részlegükbe, és az volt az egyetlen feladat, hogy csináljanak egy golyóstollat, ami működik az űrben. Mert hát miért ne? Hogy időben egy kicsit elhelyezzük ezt a dolgot, ugye ekkoriban a Mercury és Gemini programok zajlottak gőzerővel, és egyébként ott a NASA mechanikus ceruzát, vagy magyarosan mondva rotringot használt. A szépség hibája a dolognak, hogy $129 került egy ceruza, amit ők erre használtak, és ők kifejezetten egy bizonyos gyártóval keretszerződés alapján vásárolták ezeket a ceruzákat. Ez az adófizetőknek sem volt szimpatikus egyébként. Ugye arról beszélünk, hogy 1961 környékén Gagarin már járt az űrben, 61-ben, 67-ben történt az a bizonyos eset, amiről említettünk korábban, az Apollo 1 tragédiája, amikor a 100%-os oxigén környezet miatt kigyulladt egy űrhajó, és hát ezt nem előre látva, de eközben zajlott erősen a fejlesztés, annyira zajlott a Fisher Pen Corporation fejlesztése, hogy ők igazából 66-ban adták be a szabadalmi igényüket erre a torra. És a 67-es sajnálatos esemény elindította a NASA-t abba az irányba, hogy azonnal kell megoldást találni, és mindegy, hogy milyen megoldást találunk, akár a piacról is vásárolható megoldás is lehet az eredmény. Nem kell saját fejlesztést alkalmazni.
Ez egy nagyon klasszikus történet az innovációban abból a szempontból, hogy akkor indul el valódi innováció, vagy akkor kap lendületet, amikor igazán nagy baj van.
Igen. Igen. Ugye mindenkinek jobb lett volna, hogyha időben gondolunk rá, de hát addig ki gondolt rá?
Oké, tehát akkor hisznek abban, hogy ez a Fisher-féle történet, ez fontos lehet, ez hasznos lehet, és lendületet kap ez az egész folyamat.
Hát és Fisher is hitt benne annyira, hogy 66-ban leadták a szabadalmat, de 67-ben már meg is indult a gyártás, és a NASA még abban az évben el is kezdte a tesztelését a tornának. Miről is beszélünk? Ugye a termék, amiről beszélünk, az a Fisher AG7 nevű toll, ami a nevéből adódóan, egyébként egyértelműen erről dokumentumok vannak, hogy ugyanannak a fejlesztésnek a 7. variációja, és az AG az pedig az anti-gravity-t jelenti. Ez egy teljesen átlagosan kinéző golyóstól, ami Wolfram Carbide golyót használ annak érdekében, hogy a hőingadozás ne befolyásolja a golyónak a méretét. Speciális tintatartályt használ, ami nitrogéngázzal nyomás alatt tartja a tintát, hogy a tinta az minden esetben a golyó felé akarjon távozni a tollból, illetve fejlesztettek egy különleges tintát is ebbe a tollba, aminek érdekessége, hogy ha nincs nyomás alatt, akkor szilárd halmaz állapotú, nyomás hatására viszont cseppfolyossá válik, tehát hogyha a golyó közelébe ér és elkezdi a tollattól a golyó a toll falához nyomni, akkor csepp folyosodik, viszont ahogy kikerül a felületre, amire írsz vele, akkor megszilárdul. Ennek az eredménye most egy olyan toll, amiről beszélünk, ami mínusz 35 és 121 Celsius fok között működik, akár vákumban, vagy tengervízben, és üvegre is lehet vele írni fejjel lefelé.
Tehát, hogyha jól értem, akkor valami olyasmi történt, hogy azokat a problémákat, amik felvetődtek az eddigi írós szerszámoknál, azokat külön-külön megoldásokkal oldotta meg a Fisher AG7-es, tehát azt mondta, hogy a gravitáció hiányát, ami egyébként a papír felé viszi a tintát, azt egy nitrogéngáz töltettel fogjuk megoldani, ami nyomja a tintát a golyó felé.
Igen.
Azt a problémát, hogy elszáldosnak a leírt dolgok gravitáció hiányában a papírról, azt úgy oldjuk meg, hogy a tinta megszilárdul, amikor kiérkezik.
Illetve ez azt a problémát is oldja, hogy milyen felületre írsz vele, tehát ez nyilván nem csak papíron működik.
Ja, mert hogy nem kell beszívódnia, hiszen megszilárdul.
Pontosan.
Ezért működik üvegen.
Ezért működik üvegen.
Wow! És akkor az, hogy biztos, hogy nem hidrogénkarbonátot mondtál, hanem valami egész más, de hogy speciális anyagból van a golyó.
Az Wolfram Carbid.
Wolfram Carbid. Innen nézve az majdnem ugyanaz. Az azt jelenti, hogy a Wolfram Carbid, annak kevésbé van hőtágulása ezek
Igen.
szerint.
Wolfram Carbidot használnak például CNC esztergálásban. A acéleszköznek a hegyébe Wolfram Carbid betétek vannak berakva. Ez rendkívül kopásálló, a munka közben nincs hőingadozása, tehát gyakorlatilag század-ezred milliméterekre lehet vele esztergálni az acélt. Ez egy mai napig rendesen használt anyag.
Tehát... Aztól, hogy én nem hallottam róla, még nyugodtan lehet az. Jó, és akkor mi történt? A szovjetek azok pedig szomorkodtak, hogy nekik nincs ilyen tolluk?
Hát nyilván a kém tevékenységek meg egyéb tevékenységek zajlottak, de hogy ne szaladjunk ennyire előre, ott tartanánk, hogy 67-ben a NASA elkezdte a tesztelését ennek a tollnak, és hát igazából nehéz volt nem elfogadni ezt, mint megoldás, mert Fischer úr egy kicsit overkill üzemmódba kapcsolt, tehát, hogy ő minden elvárásnak ugye egy nagyságrenddel jobban megfelelt, mint ahogy az kellett volna. És a NASA tett neki egy ajánlatot, hogy akkor vennének 400 darab tollat ebből a termékből, 400 egységet, és Fischer úr azt mondta nekik, hogy persze, minden további nélkül, $6 darabja.
$6, hogy kontextusba tegyük, jól emlékszem, hogy a korábban használt ceruza az 129
volt? 129
volt,
ezt ő $6 adta darabját, és ez akkori pénzben nézve, nem szeretem ezeket az összehasonlításokat, mert mindig attól függ, hogy ki mikor hallgatja ezt az adást, de utána néztem, nagyjából 30-szoros árat jelent mai pénzben, tehát az gyors felszámolás.
De akkor $180 egy ilyen toll.
Durván igen. Míg összehasonlítva a $129-rel,
az közel 4000, ha jól számolom.
Igen. Úgyhogy...
Wow.
Úgyhogy nem kis különbség volt.
De olcsó tollnak ezt sem mondanám, de mindenképpen sokkal-sokkal kevésbé drága, mint az alternatívája.
A legenda szerint egyébként, visszatérve a kérdésedre, az orosz KGB ügynökei megpróbálták a fejlesztést ellopni és lemásolni, és arra jutottak, hogy mi lenne, hogyha megkérdeznék Fischer urat, hogy hajlandó eladni külföldre a tollból, és Fischer úr azt mondta, hogy minden további nélkül $6. Úgyhogy gyakorlatilag a végeredmény, hogy 69-ben a Szovjetunió űrkutatási hivatala vett 100 darab Fischer AG7-es tollat. A NASA még az űrsikló programban is Fischer AG7-es tollakat szabványosított, vagy rendszeresített. Úgyhogy ez egy nagyon sokáig tartó sikertörténet volt, és hát azóta rengeteg továbbfejlesztett verzióját adták el egyébként akkor már átlag felhasználóknak, meg embereknek, akik csak maguknak szerettek volna egy olyan tollat, ami kuriózum, vagy kilóg a tömegből. De ez az egyeduralom, ez nagyon sokáig, akaratlanul is, de nagyon sokáig fennmaradt. Manapság nyilván jobbak a szűrők az űrállomáson, kevesebb olyan elektronikai komponest használnak, aminek gondot jelent az, hogyha száll a levegőben valami, mert jobbak a szigetelések. Úgyhogy manapság a nemzetközi űrállomáson megpróbáltam utána nézni, hogy miket használnak, és gyakorlatilag az a szabály, hogy bármit lehet használni, tehát mechanikus ceruzát, filctollat, golyóstollat, nyilván olyat, amelyik a gravitációt leküzdi, olyanból már nem csak ez az egyféle létezik, tehát most már mindent használnak, de azért azt el tudjuk mondani, hogy egy ilyen 90-es, meg 2000-es évek elejéig az AG7-es az verhetetlen volt a témában.
István, nagyon-nagyon szépen köszönöm a történetet. Kifejezetten zavar egyrészt, hogy nem volt igazam, másrészt pedig az, hogy a valóság az sokkal érdekesebb, sokkal izgalmasabb, még KGB ügynökök is voltak benne, mint az az urban legend, amiről én azt gondoltam, hogy az az igazság. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, István, és a hallgatóknak pedig a figyelmet.
Én köszönöm a meghívást. Sziasztok!